Drága őrültek, hallgatók, szevasztok! Így húsvét után egy héttel nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, bár lesz most fura kimondani, és ezt azért is mondtam csak, hogy tudjátok, hogy március közepe végén vesszük fel ezeket az adásokat, amiket ti most itt hallotok. A Digikrimius sorozatunkat folytatjuk, és hát továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy az Őrültek Facebook oldalán nagyon várjuk a ti kérdéseiteket, meg hozzászólásaitokat a témákkal kapcsolatban. A tizedik részünk csak rólatok fog szólni, ezt meg tudjuk ígérni, abból a szempontból, hogy a ti kérdéseitekre szeretnénk majd válaszokat is adni. Az egyik kedvenc részem jön, azt kell mondjam, Gergő.
Na, ne csigázz.
Hú, azért ennél remélem, egy kicsivel nagyobb izgalommal fogsz
menni. Igen, én tudom, hogy miről fogunk beszélni, igen. Csak ez a gyermeki, nem tudom, mi csillant meg a szemedbe. És
igen, nekem nagyon. Na jó, kezdjük az, hogy kikkel fogunk beszélgetni. Ezen a héten is itt van velünk Karsai Kriszta és Lichtenstein András, az STI Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető professzora és tanársegédje. Sziasztok!
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 No, ezt már az előző adás végén is, meg szerintem az igazság, hogy ezt a sorozatot én mindig ezzel a témával azonosítom az én a saját fejemben, hogy büntető igazságszolgáltatás, meg digitalizáció, meg tech világ, ez hogyan kapcsolódik. Én nekem valamiért mindig a filmek, sorozatok jutnak eszembe, és ez olyan filmek, sorozatok, ahol valami lehetetlen büntényt oldanak meg, annak segítségével, hogy megláttak valamit a térfigyelő kamerákon keresztül, vagy valami olyan tech dolgot használnak fel, ami egyébként a való életben elképzelhetetlen lenne. A végtelenségig nagyítják az összes térfigyelő kamerának a felvételét, amit tudjuk, hogy nem létezik, mert nincs akkora felbontás, mint amit a filmekben látunk, de azért annál, hogy van egy ilyen felszínes tudás, azért ez ennél jóval bonyolultabb, és gondolom én egy-egy ilyen helyszínelés során, vagy egy-egy ilyen büntény feltárása során ennél sokkal bonyolultabb és komolyabb dolgokat használnak, mint sem amiket egyébként mondjuk egy CSI-ban, vagy hasonló filmekben, sorozatokban láthatunk. Nem?
Attól függ.
Attól függ. Mit? Hogy melyik konkrét technikára gondolunk?
Igen. Két konkrét észrevételem is van rögtön a bevezető, az egyik az, hogy ha elég nagy felbontásban készülnek a térfigyelő kameráknak a felvételei, akkor akár bármi lehetséges, sőt, ugye újabban most is port kavart még márciusban, hogy a mesterséges intelligenciával ki lehet számolni, ugye a Hold felszínéről készült képre gondolok, ahol valaki készítette a Samsunggal valami fotót, és olyan tiszta és ragyogó hold felszíni fotó lett.
Azt merem tippelni, hogy a Samsunggal és egy távcsővel készített esetleg ilyen.
Beismerték, de hogy kiszámolta.
Nem, az volt a probléma, hogy a Samsungot lebuktatták sajnos, és most, csak hogy tudjátok, nálunk ez így az adásba, az Apple és a Samsung mint két.
Ha van rivalizálás,
és most nekem kell az a lényeg, hogy lebukott a Samsung, és a Holdról készített képeket generálja az AI, mert hogy egy full homályos Hold képet fotózott le az emberünk, és odarakta és a krátereket, és tökéles lett, és így mondták, hogy ez mi, és a Samsung mondta, hogy hát igen, lehet, hogy kicsit belenyúlunk.
Valószínűleg nem így néz ki a Hold igazából.
Na de ez azért van, mert tudjuk, hogy néz ki, és ezért bátran generáltathatta az AI-jal az adott képet tech óriás. Na de ez az egyik észrevételem, hogy elég nagy felbontással készülnek ezek a felvételek, amiről nincsen szó természetesen, mert sem erőforrás, sem olyan technológia nincs, tehát létezik, csak sokkal drágább ahhoz, hogy minden egyes térfigyelő kamerán olyan technológiát alkalmazzanak, hogy azért az, hogy végtelenségig nagyítsák, és valóban az irisben meg, vagy tükröződő, nem tudom, képmásról felismerjék az elkövetőt, az azért nem.
Örüljünk, ha valakinek az arca kivehető, nem, igen. Hogy még a szemgolyából tükröződjön valami.
Igen, igen. De a másik észrevétel, amit szeretnék tenni rögtön nyitásként, hogy ugye most arról beszélünk, amit kriminalisztikának nevezünk, és amelynek az egyik legfontosabb, vagy ami a mostani témánkhoz az egyik legfontosabb ága tartozik, az a kriminál technika, azaz, hogy a technológiai fejlődés, most így azon belül is a digitalizáció fejlődése, milyen eszközöket bocsát a rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy egy megtörtént bűnügy vonatkozásában a nyomokat észlelni lehessen, azokat rögzíteni lehessen, és adott esetben úgy kiértékelni, hogy az aztán majd a büntető igazságszolgáltatás későbbi menetében, tehát a bíró számára megfelelően a meggyőződés ki tudja alakítani a bűncselekmény elkövetése, vagy az elkövető kiléte szempontjából. És a kriminalisztika az egy rendkívül dinamikusan fejlődő tudományág, és a technika is tulajdonképpen, és ahhoz, hogy a jelen fejlődést érzékelni tudjuk, ahhoz már számos olyan eszközt ről tudunk diskurálni, vagy beszélgetni, amelyek kifejezetten mesterséges intelligencia alapú szoftvereket használnak bizonyos nyomok rögzítéséhez, bizonyos nyomok észleléséhez egyáltalán. És ugye itt még annyit hozzá kell tenni, hogy Csongi, te is valószínűleg a CSI sorozatra gondolsz, meg minden olyasmi alkotásra, ami azóta is annak nyomdokaiba lépve, vagy annak az örökséget felhasználva kifejezetten a nyomozásoknak a technológiai részét is felhasználják az eredményesség eléréséhez. De el kell, hogy mondjuk, hogy ez a CSI dolog, ez ennek nagyon komoly társadalmi hatásai is kialakultak, és nem csak Amerikában, lényegében az egész modern vagy fejlett világban, ahol ezeket a filmeket lehetett nézni. Az egyik, és ezt CSI hatásnak is hívják, az egyik az az, hogy az átlagpolgár azt képzel, hogy technológiával minden bűnügy megoldható. Jó, tehát ez, ami tényszerűen nem igaz, mert vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem tudunk sem utólag rekonstruálni, sem bármilyen eszközzel megállapítani bizonyos nyomok létezését, vagy bizonyos nyomok hiányát, de mégis az, hogy ezt sugallják ezek a filmek, ezek azt a hatást váltották ki az átlag emberekben, hogy sokszor, és most elsősorban az amerikai igazságszolgáltatásról beszélek, hogy sokszor azt rótták a büntetőügyekben eljáró hatóságok terhére, hogy nem bizonyították eléggé, mert nem találták meg azt a, vagy nem használták az összes olyan eszközt, amit mondjuk a filmekben lehet látni. Nyilván a mi rendszerünkben, ahol nem az átlagpolgár ítélkezik, ugyebár, hanem a szakbíró, ott azért ez a fajta hatás kevéssé érvényesül, de az átlagpolgárok, akik mondjuk CSI-on nőnek fel, vagy azt ezt a típusú szórakoztatást szeretik, hajlamosak elhinni azt, hogy tényleg minden lehetséges. Másfelől pedig az is igaz, hogy kétségtelen ezek a filmek azért azt is magukkal hozták, hogy végül is azt viszont el tudjuk hinni, hogyha fejlődik a technológia, akkor egyre ügyesebbek vagyunk, és egyre inkább élesedik a látásunk, ha úgy tetszik, a nyomok észrevétele, a nyomok rögzítése szempontjából.
Bocsánat, ide hadd mondjak egy példát, remélem nem baj, hogyha elmondom a te autóbalesetedet.
Ja, igen.
És ezt akkor így magamon is észlelem, amit mondasz. Mert Gergővel történt egy olyan, hogy szabálytalanul közlekedett valaki más. Balesetet okozott. Uh-huh. Gergő volt a sértett fél a másik autóban. Szakadt az eső, ő nem látta, hogy ki volt az. Elhajtott a helyszínről. Óriási kár, hál' Istennek személyisérülés nem történt, és az első kérdésünk szerintem mindannyiunknak, akiknek elmesélted, hogy mi történt, az volt, hogy van valahol kamera a környéken? Uh-huh, uh-huh. Nézze már meg a rendőrség, könyörgöm, hogy ki volt az, mi a rendszám az autónak, vagy hogy néz ki, hogy valami. És ha jól tudom, addig sem nagyon sikerült eljutni, hogy ezt a kameraképet megnézze a rendőrség.
Hát most ebbe így nem mennék bele, ebbe a részen, nagyon jól végezte a rendőrség a dolgát. Nem, hát ott az volt, hogy azt az információt kaptam, hogy azon az útszakos szakaszon nincsen térfigyelő kamera. Mondom, oké, hogy nincs térfigyelő kamera, de kamera van. És én végigjártam azt az utcát, uh-huh. 7 kamerát is találtam, ami magántulajdonban volt, tehát hogy úgy magántulajdonban, hogy az egy épületnek ott, tehát hogy nem térfigyelő volt, és mindenhova bementem, bekopogtattam, hogy léci, tartsátok már meg a tegnapi felvételt, ettől és ettől az ideig. Én nem vagyok egy hivatalos személy, de a hivatalos személynek jelezni fogom, hogy én mindenhol végigjártam ezt az egészet, és hát a felbontás probléma sajnos itt is előjött, mind a 7 kamerán látszódott az autó, aki balesetet okozott és elhajt, de a rendszámet nem lehetett kivenni a felvételekből. Nyilván az is nehezítette az ügyet, hogy szakadt az eső, uh-huh. tehát meg éjszaka volt, de nem lehetett kivenni a rendszámot, úgyhogy...
Hát meg gondolom, azok is bonyolíthatják a dolgot, hogy egyáltalán ki az, aki elkérheti ezt a kamerafelvételt, uh-huh. hogy egyáltalán annak a kamerának Tehát, hogy szabad-e mondjuk közterületet...
Megfelelően van-e telepítve?
Néznie? Mm-hmm. Tehát, hogy itt nagyon sok kérdés jön még
belső. Hát meg ugye, hogy meddig tart, tárolják a felvételt, meg minden. Ott az volt a vége, hogy hát nem az, hogy a szem íriszéből nem tudták kihámozni, hogy mi történt, hanem a rendes kamera felvételéből se látszott sajnos az autónak a rendszáma, úgyhogy így cserbenhagyásos, nem gázolás, de baleset. Ott álltam szakadó esélyben, hogy és most mit lehet tenni? Hát sajnos semmit nem lehetett.
Nem lett meg.
Nem lett meg, és hát elég nagy károm keletkezett, és amúgy ez is tök érdekes, hogy amúgy megint nem bántva a rendőröket, de hogy érzékeltem azt a kis, mert mondjuk ez pont nem tartozik a témához, de hogy érzékeltem azt a nem tudom, ilyen fura helyzetet, hogyha személyi sérülés is történt volna, az nem történt, vagy nem éreztem annyira súlyosnak magamon, hogy nem kértem mentőt meg semmit, de hogyha az lett volna, akkor azt úgy valahogy, hogy éreztem, hogy akkor úgy jobban körültekintőbben jártak volna el, mint az, hogy rommá tört az autóm. Ez a kis, nem tudom, érzés bennem volt, de nem ez a téma, de hogy, szóval igen, a technológia meg lenne rá, csak ahogy te is mondtad, a anyagi forrásaink, meg hát most nem fog mindenki nem tudom hány százezer megapixeles kamerát nyilván telepíteni.
Nyilván.
Ja. Ugye pár héttel ezelőtt beszéltünk már arról is, hogy nagyon sok kontextusban az, hogy olyan szoftvereket fejlesztenek, amelyek akár valamilyen mesterséges intelligencia alapú értékelést is tartalmaznak, nagyon pénzigényes vállalkozás, vagy nagyon pénzigényes feladat, és mondjuk errefelé itt a mi tájékunkon nincsenek olyan tőkeerős cégek, vagy ilyen analitikus vállalkozások, amelyek ebbe belefektetnének. Szemben az USA-val, vagy esetleg más nagyon nagy populációval rendelkező országokkal, ahol megéri pénzt és energiát fektetni ilyen szoftverek fejlesztésébe, annak érdekében, és azt remélve, hogy majd utána a bűnüldözés is igénybe fogja venni ezeket a szolgáltatásokat. Azért a példáinkat a legtöbb esetben USA, Kanada, vagy esetleg India, Kína országokból vesszük, mert az, hogy nagy a populáció, adott esetben jelent nagyon nagy számú bűncselekmény elkövetése, prognosztizálható, és azoknak a megoldásához nagyon nagy energia megspórolása az, hogyha valami algoritmus képes bármilyen szempontból is segíteni az emberi munkatársaknak a munkáját. És de egyébként tehát az, hogyha a technológiát vesszük, és a szoftveres támogatását a bűnüldözői munkának, akkor nyilvánvalóan sejtitek ti is, hogy kezdve a ballisztika jellemzéseken át, kezdve a ballisztika jellemzéseknél, egészen az új nyomat elemzéseken át, a kábítószer beazonosításig, ugye ezek a dolgok ma már nem képzelhetők el szoftveres támogatás nélkül, és hogy nyilván itt, ami esetleg a kifutás az az, hogy megfelelő kérdések feltételével, megfelelő adatbázisok összeállításával a mesterséges intelligencia alapú döntéshozatalt, vagy mesterséges intelligencia alapú értékelést is be lehet vezetni. Ugye ez biztos, hogy egy olyan út, ami járható, csak mondom, ehhez pénz és energia kell.
Akkor azt jól értem, hogy gyakorlatilag amiket... Bár nem tudom, hogy lehet így átlagot vonni, de hogy amit a filmekben látunk, bizonyos megoldások, akkor amellett, hogy van egy ilyen negatív hatása, hogy a társadalom azt hiszi, hogy uh-huh, már pedig akkor biztos, hogy kell lenni megoldásnak, és közben nem ezt mutatja a valóság, de akkor gondolom ott sem teljesen lehetetlen dolgokat állítanak az esetek nagy részében, mert az, hogy vesznek új lenyomatot, ez egy, gondolom én, átlagos dolog most már Magyarországon is, meg már régóta.
Új nyomat.
Új nyomatot, bocsánat. Meg gondolom én akkor a filmek is csak épp annyira túloznak, hogy annak van egy káros hatása, de ne legyen teljesen elképzelhetetlen. De
beszélgettünk már egy másik platformon, hogy körülbelül 60%-a nem létezik. Uh-huh. Tehát, hogy voltak olyan szakértő csoportok, amelyek az összes CSI részt megnézték, nagy filmeket és az összes évadot, de a New York, meg a Miami, meg minden spin-offot is végignéztek, és kibírták mutatni, hogy 60% nem
60%-a létezik. 60%-a nem
létezik. Igen.
A bűnös mítoszok videósorozatban is igen. Van erről szó, csak hogy
na, de mi az, ami létezik? Például, most megint csak USA jön, ahol ugye tudjuk, hogy a Vagy András, szeretném most rögtön?
Nem, várom ezt az amerikai példát.
Hogy talán nem árulunk el, vagy nem lesz meglepetés a hallgatóság számára sem, hogy mondjuk Amerikában a fegyverviselés az meglehetősen, tehát a mi szabályunkhoz képest sokkal nagyvonalú, magyarul lehet fegyvert viselni. Nyilván bizonyos államokban ott is van különbség, de a fő csapás irány az, hogy igen, éppen emiatt, hogy a lövöldözés, vagy a lövöldözésbe való keveredés, vagy egyáltalán az, hogy a lőfegyver előkerülés elsül, az, hát ha nem is azt mondom, hogy hétköznapi jelenség, de sajnos elég gyakori dolog. És például van olyan kezdeményezés, vagy olyan kísérleti modell, amely azt szolgálja, hogy valós időben figyeljék meg a kamerákon és más érzékelőkön keresztül a köztereket, illetőleg a közintézményeknek a belső tereit, és arra van megtanítva mondjuk így a mesterséges intelligencia, hogy képes legyen felismerni akár azt a hangot, ami mondjuk egy gépkarabélynak a felhúzását jelenti, vagy vizuálisan képes legyen a valós időben megfigyelt vagy érzékelt képfelvételek alapján az elővett fegyvert, vagy akár fegyvertokot kiszúrni egy-egy videófelvételen, és a valós idő megfigyelésnek ugye az a lényege, hogy azonnal bejelentést tegyen, vagy üzenetet küldjön a helyileg legközelebb eső rendőrösnek, hogy itt akkor valami készül, vagy valami lehetséges, és hogy akkor döntse el aztán már a humán tényező, hogy mit kezd az információval. És hogy ugye ennek a technológiai háttere azon kívül, hogy a videókon, illetőleg a hangfelismerésen túl még ugye az is megvan, hogy hol tárolják ezeket az adatokat, milyen felhő alapú megoldások szolgálják ki az ilyen típusú rendkívül nagy mennyiségű adat egy időben való kezelését. Hát ilyenre nem, tehát ez csak is a tőkeerős vállalkozások képesek erre, meg azok a, mondanám így, azok az állami szervek, ahol erre áldozni lehet.
Azért ez nem csak a tőkeerős vállalkozásoknak és az állami szerveknek kerül sokba, hanem a polgároknak is, csak másképp fizetünk érte. Tehát azért azt szeretném megjegyezni, hogy ezt elmondta Kriszta, ugye, hogy köztereken vagy közhivatalokon működik ez a rendszer, de hát valójában a valós idejű megfigyelésnek az elengedhetetlen feltétele, hogy akar mindent látni és hallani kell folyamatosan, akarjuk-e ezt, még ha ez nem is a magánéletünkbe való beavatkozás, de azt is meg kell jegyezni, és szintén egy ilyen digitalizációs, kriminalisztikai kérdés, ami szintén az USA-ban alkalmazott, hogy ahhoz, hogy persze nagyon kényelmes, hogy Siri és Alexa kapcsolják a villanyt a hálószobában, vagy ővelük lehet a zenét és az időjárást megbeszélni, de arra, hogy a Hey Siri meg Hello Google működjön, ahhoz folyamatosan hallgatnia kell ezeknek az eszközeinknek azt, hogy mi hangzik el az adott szobában, tehát szerintem bár ugye a bűncselekmény felderítésére ez nagyon hasznos lehet, azért ennek van egy ára, ami a privát szférát csorbítja, úgyhogy mennyit ér meg a biztonságunk, ez a fő kérdés.
Hát igen, ugye az előző adásban is ezt feszegettük, hogy mennyivel jobb lenne az a helyzet, hogy tulajdonképpen tudjuk, hiszen tudjuk azt, hogy az eszközeink állandóan készenlétben állnak, és hallják azt, amit beszélünk. Ez elterjedt anekdota, de be lett bizonyítva, ha beszélünk valamiről, akkor, és elhangzik egy szó, akkor, ha utána pörgetjük a Facebook feedünket, akkor hirdetés jelenik meg az a kapcsán, vagy a YouTube bedob olyan videót. Ez van, ez létezik. De nincs szabályozva. És nekem az előző adásban is az volt az egyik felvetésem, hogy ha tudjuk, hogy ez van, és én most sokkal kevésbé érzem magam ebben a helyzetben biztonságban, mint hogyha ez szabály, tehát hogy ha az állami szerveknek odaadjuk ezt a lehetőséget, hogy igen, felszereltétek az adóforintjainkból az intézményeket kamerával, ami a köztereket nézi mondjuk, vagy vannak térfigyelő kamerák, elég sok helyen. Az kérdés, hogy van-e benne kamera, vagy nincs, mert például Budapesten nagyon sok olyan búra van, hogy nincs benne kamera, csak a búra van ott.
Ez pont olyan, mint a trafibox, vagy trafiboxok, szerintem, ez nem tudom, megvan, hogy van tizenvalahány trafibox, és amúgy ezekhez tartozik 5 darab trafibox, és ezeket cserélgetik, igen, hogy igen. Na jó, igen.
Szóval, hogyha megengedjük, hogy akkor a biztonságunk érdekében ők kezeljék ezt az egészet, akkor emellé úgy is kell egy szabályozás, mint ahogy a nem tudom, amikor becitálnak, és új nyomatot vesznek, uh-huh. és azt hogyan tárolják uh-huh. utána. Tehát erre is van nyilván egy persze. szabályozás. Hogyha ez rendes keretek között van, akkor ha a bűn, nekem megint az a álláspontom, hogyha a bűn megelőzést szolgálja, akkor miért ne? Csak hát kérdés az, hogy megbízunk-e ennyire az állami szervekben, hogy ezt így oda is adjuk nekik. Amúgy szerintem valahol erre felé tartunk. Tehát, hogy valahol ez lesz az irány, mert hogy Amerikában az egyik, nem is tudom, hát nyilván az Amazonnak volt ez egy ilyen kitétele, hogy ott ugye nagyon elterjedtek az okos otthon eszközök, uh-huh. ami általában be van kamerázva, vagy egy mikrofon van benne, vagy valami. És például vannak olyan ajtó, nyitó kilincsek, amikbe van kamera, meg hangfelismerő, uh-huh. hogy amikor megérkezik a tulaj, akkor nyissa az ajtót. De az nézi a utcát is, és már nagyon sok olyan bűncselekményt oldottak meg, hogy ezeknek a uh-huh. képeit kérték ki az Amazontól, mert hogy ez annyira elterjedt, és hogy ott van mindenhol, és erre is van filmes példa is, de hogy ennél egyszerűbb dologra is van filmes példa, amikor a bankautomatának a kamerájából uh-huh. veszik ki, hogy nem volt sehol kamera, csak egy bankautomata, és hogy ott, na ez egy jó irány lehet, ha ez rendes keretek között van szabályozva, és szerintem most még ez nincs meg. Tehát, hogy most tartunk valahogy ebben az átmenetben, hogy akkor a szabályozást azt találjuk már meg.
Nyilván, hiszen ha most ez a paradigmaváltás, vagy úgy gondoljuk, hogy most épp zajlik, akkor azt kell elgondolni, hogy az egyébként a védett értékeinkből mi az, amit ennek oltárán feláldozunk, mármint annak oltárán, hogy akkor ha azt feltételezzük, hogy az ilyen típusú megfigyelési lehetőségek azok kevesebb bűncselekményt fogunk eredményezni, a sértetté válást megelőzik, hogy akkor hajlandók vagyunk kell lemondani bizonyos mértékű szabadságjogainkról. Ez egy olyan kérdés, ami akkor fog eldőlni, amikor tényleg ezeket a jogszabályokat ki kell alakítani, és mondanám így, hát ha nem is társadalmi egyeztetésre, de mondjuk a jogalkotók ezen komolyan elgondolkodnak. Az talán az első adás volt arról szó, hogy egy-egy jelentős változás, ami mondjuk a jogszabályokban, vagy éppen a büntető törvénykönyvben, ami beáll, az mennyiben kerül megtárgyalásra az állampolgárokkal, vagy ilyesmi, hát... És akkor itt nem mondom tovább, mármint csak annyit mondanék, hogy nyilvánvalóan azt sem lehet minden egyes embert megkérdezzünk, hogy mi a véleménye, hogy mi a helyes, hogy mi a jó. Nyilván vannak felkent képviselők, akik majd eldöntik, hogy milyen irányba kell, hogy haladjon például a kriminálpolitika vagy a szabályozási rendszer.
Hát igen, csak ugye itt közben, ha meg a jogász szakma, most nagyon leegyszerűsítem, minden résztvevője elkezd ezekről gondolkozni, és tényleg az van, hogy...
Az jó, igen.
Tehát, hogy nem csak ott ül valaki, és hát jó, amúgy megfigyelem így a jogszabályokat, és akkor megnézem, hogy mit történik, hanem úgy látja a big picture-t, hogy ez a digitális fejlődés amúgy hogyan alakítja át a mi életünket, az alapvető alkotmányos jogaink hogyan fordulnak, nem az, hogy ki önmagukból, de hogy hogyan alakulnak át. Igen. És hogyha erre így tényleg a jogászak már így ráharap, hogy amúgy tisztelt társadalom, itt van egy változás, ezzel kezdenünk igen. kell valamit, akkor az azt hiszem egy jó irány, tehát hogyha ez így a kézben van tartva a gyeplő, akkor ez egy tök jó irány tudna lenni egy ideális esetben. Ezért jó, hogy erről beszélgetünk.
Igen, igen, de mondjuk az ilyen platformok, mint a Meta, vagy a Facebook, vagy bármelyiket is említhetnénk, ezek ugye nem állam által működtetett platformok. Ugye az a feladat az ilyen modern vállalkozásoknak, hogy ugye, amit az állampolgárok egy bizonyos részének szabaddá tesznek, hogy használják, hogy feleljenek meg azoknak a szabályoknak, amiket ugye előírunk a működtetésre, de egyébként, ugye erről is szó volt már éppen múlt héten, hogy ha beleegyezünk a feltételekbe, akkor valójában a szűken fogalmazva, de azt abba egyezünk bele, amit nem szégyelnek kérni tőlünk, mert hát akarjuk használni a platformot. De kétségtelen, hogy vannak olyan abszolút jellegű tilalmak vagy korlátok, amiket még a magánvállalkozások által fejlesztett szoftverek vagy platformok sem engedhetnek meg maguknak. Csak az a kérdés, hogy hol van az a határ.
Ezek persze nagyon fontos kérdések, de szerintem egészen konkrétan itt nem biztos, hogy ez a legfontosabb vagy a helyes kérdés, hanem én amit látok, az az, hogy vannak ezek az eszközök, használjuk őket, következésképpen léteznek ezek a felvételek. Tehát megvan az információ. És szerintem a kérdés az az lesz, hogy hozzá lehet-e férni a nyomozás érdekére hivatkozással, és hogyha hozzá is lehet férni, később fel lehet-e használni bizonyítási eszközként. Mert az közömbös, hogy amúgy én telepíthettem egy olyan Ring kamerát például a bejárati ajtómra, ami amúgy a szomszédomnak a fürdőszobája erre is ránéz, vagy például, ami mindennapi példa szerintem Magyarországon is az utakon, hogy lehet-e fedélzeti kamera az autómba. Teljesen mindegy. Nyilván nem mindegy, de ebből a szempontból szerintem közömbös ez. Volt, és rögzítette a képsort, akár a balesetről, akár a cserben hagyónak a rendszámát is. Megvan, létezik az információ. Felhasználhatja a nyomozóhatóság, és utána, ha még mondjuk ő fel is használja arra, hogy megtalálja az bűncselekmény elkövetőjét, később a bíróságon fel lehet használni a büntetőjogi felelősség megállapítása kérdésbe. Jogellenesen szerezte meg ezt a bizonyítékot, vagy semmi a büntetőeljárás oldaláról így közelítenénk meg. De egy pillanatra csak a Sirihez, meg ezekhez vissza akarnék térni, mert hogy ezt említettétek már ti is, hogy vannak Amerikában olyan büntetőügyek, amiket így oldottak meg. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért a DigiCrime News-ban azon kívül, hogy hétről hétre itt lehetünk nálatok, különböző tanulmányokat is publikáltunk, végeztünk ezzel kapcsolatban, és az egyik pont erről szól, amivel foglalkoztunk, hogy már 2014-ben, amikor ezek az eszközök először megjelentek, röviddel azután, egyrészt körülbelül másnap bűncselekmény elkövetéséhez használták fel őket, tehát hogy a kollégista azt kérdezi a Siritől, hogy hol tudok megszabadulni egy holttestől, és akkor még nincs meg ez hangfelvételen tárolva, de le is screenshotolja, hogy hol a legközelebbi temető, mert az volt az adekvát válasz akkor a Siri állapot szerint, és később ez a screenshot vezeti el a rendőrséget egyrészt arra a helyre, ahol megszabadult a passzív aranynak a holttestétől, illetve később ez vezet az elítéléséhez, hogy ugye a kvázi keresési előzményei mire jutottak. Aztán ahogy ezek az eszközök fejlődtek, persze az, hogy éjszaka az Alexáról szólt a zene, vagy Amazonról szólt a zene, és Alexával vezérelték, és fel van véve az egész, hogy hogyan ölik meg az egyik barátjukat, a házi budi vendégei, és ez megvan az egész, és az Amazonnál megvan a felhőbe, de az Amazon azt mondja, hogy nem adja ki a nyomozóhatóságnak, mert ez a felhasználónak a személyes adata, amire ő neki saját olyan nem vagyoni joga van, amit a rendőrség se írhat felül, azok már sokkal-sokkal érdekesebb kérdések. Tehát az, hogy lehetette neki kamerája, Alexája, a többiek tudták-e, hogy egyébként ahhoz, hogy szóljon a zene, ahhoz mindenkinek a hangját fölveszik. Ezek fontos kérdések meg a mindennapi életünkben, a privát szféránkban, de lehet, hogy ezt kicsit érzékenyebbek vagyunk erre, azért, mert azt gondoljuk, hogy mégiscsak van egy magánszféránk. De azt már valahogy megsértették. A végső kérdés szerintem az, hogy mégiscsak elismerjük-e nagyobb érdeknek, vagy magasztosabb érdeknek a bűncselekmény felderítését és az igazság megállapítását, ha már a magánszféra úgy is sérült. Vagy azt mondjuk, hogy eleve nem sérülhetett volna, és ezért úgy nem kell tennünk, mintha nem sérült volna, igen, és nem is használjuk. Úgyhogy...
Hát itt nekem az előbb megütötte az a fülemet, hogy azt mondtad, hogy nem jogosan szerzik meg a bizonyítékot, vagy jogellenesen szerzik, tehát hogy ez felmerül, ez a kérdés, hogy egy bizonyíték megszerzése az ilyen esetben, a hierarchiában van a személyiségi jog mondjuk fölötte, és akkor nem biztos, hogy úgy mindenhez hozzáférhetnek, vagy tehát ez vita?
De azt szerintem egészen egyértelmű, csak nem biztos, hogy erre gondolunk rögtön, hogy bűncselekmény útján nem lehet bizonyítási eszközt vagy bizonyítékot megszerezni. Erre egy jó példa szerintem mindenki el tudja képzelni a kényszervallatás. Mm-hmm. Tehát az nem játszik, hogy valakit megvernek a rendőrségen és addig ütik, amíg be nem ismer mindent is, az egészen egyértelműen jogellenesen megszerzett bizonyíték, holott a végeredmény az az, hogy azt mondta, hogy én követtem el a bűncselekményt, amivel gyanúsítanak. Az egészen egyértelműen jogellenes, szóval szerintem ez a tankönyvi iskola példa, amiből szerencsére alig van a gyakorlatban a mai Magyarországon.
Ja, de volt ilyen büntető, nem is olyan régen.
Igen, de alig.
Nálunk nincs, ja, de volt.
De meg is találták a felelősséget.
Nagyon helyesen.
És írtérték őket.
Tehát ez egyértelműen jogellenes. Az, hogy utána a bizonyítás szabályait betartják, ez vonatkozhat arra, hogy például a gyermekkorú gyanúsítottnak gyanúsítotti kihallgatásakor volt-e jelen védő, ott volt-e a törvényes képviselő. Ezeket az eljárási szabályokat be kell tartani. Hogyha ezeket nem tartották be, vagy egy sokkal-sokkal egyszerűbb, ami mindenkire vonatkozik, hogy a gyanúsítottnak joga van ahhoz, és a hatóságnak kötelessége, hogy őt figyelmeztessék, közöljék vele az úgynevezett Miranda figyelmeztetést. Például azt, hogy nem köteles vallomást tenni. Hogyha ezt neki nem mondják el, és ő erre nem válaszol, és ez a kérdés válasz, még aztán nem válaszolja azt, hogy megértette a figyelmeztetést, és ez nincs jegyzőkönyvben, akkor az a vallomás az nem használható fel a bizonyítási eszközként. Szóval ez nem is kell a techvilágba mennünk, de egészen konkrétan például a techvilágban lehet ez, hogyha az Amazon szerverére behekkelné magát a rendőrség, nem tudom, hogy ez lehetséges-e, és onnan megszerezni azt a hangfelvételt, vagy azt az MP4 fájlt, vagy akármit, akkor ez nem feltétlenül jogszerűen megszerzett bizonyíték. Persze lehetne titkos információgyűjtésbe leplezett eszközbe, de akkor az a feltétel, hogy van-e bírói engedély. Uh-huh. Tehát azért a bizonyítás az az egyik legfontosabb kérdése a büntetőeljárásnak, számtalan problémával a hagyományos fizikai világban is, és ennél sokkal több problémával az online térben, vagy a digitális világban.
Hát csak annyi, hogy ugye itt, hogy pont ez a paradigmaváltás fogja szerintem mondjuk a Miranda elvben lévő, hogy nem köteles vallomást tenni, de hogy most meg ott vagyunk, vagy nem most vagyunk ott, de mondjuk ott tudunk lenni pár éven belül, hogy tulajdonképpen neki nem kell elmondania, hogy mi történt, mert mindenre rálátunk a technológia segítségével.
Az egy más helyzet, igen. Igen.
De hogy akkor itt ez is változik, hiszen mondjuk lehet, hogy nagyon laikus hülyeséget fogok mondani, de hogy ez eddig azért volt, mert hogy megpróbálták a gyanúsítottból, meg a tanúkból kiszedni az információkat, az belekerült egy nagy kalapba, és abból nagyon leegyszerű, hú, de csúnyát néztek el, nagyon leegyszerűsítve, és abból lett valami igazság. De az
de ha van egy hangfelvétel, akkor az
igen, az egy objektív, az egy objektív.
Hát ha nincs meghamisítva, persze.
Szerintem ennél egy sokkal-sokkal praktikusabb példa van. Ugye elfogják a gyanúsítottat, ki akarják hallgatni, közlik vele a megalapozott gyanút, közlik vele a terhelti figyelmeztetést, aminek ugye a második eleme az az lesz azután, hogy nem köteles vallomást tenni, az, hogy nem köteles önmaga ellen bizonyítékot sem szolgáltatni. Ugyanakkor a büntetőeljárási törvény értelmében, a magyar értelmében, de ez máshol is így van, meg lehet szerezni a terhettől a bizonyítási eszközt. Ez azt jelenti, és kiukadunk oda, hogy minden információ megvan, hogy amikor őt elfogják, ott van a zsebében a mobiltelefonja. Azt motozással meg lehet szerezni, fel kell persze szólítani, hogy adja oda a mobiltelefonját, ami szeretném jelezni, hogy nem arra való kötelezés, hogy ő maga ellen bizonyítási eszközt szolgáltasson. Adnak neki egy lehetőséget, hogy odaadja magától, ha nem adja oda, akkor amikor őt átvizsgálják, megmotozzák, és megtalálják nála ezt a bizonyítási eszközt, vagy potenciális bizonyítási eszközt, akkor elveszik. Ez eddig teljesen oké. A kérdés ott kezdődik, hogy le van zárva ez a mobiltelefon valamilyen kóddal, jelkóddal, biometrikus azonosítással, és ez egy nagyon aktuális kérdés. Amerikai Egyesült Államokban van is gyakorlat, és a tech cégek is reagáltak, hogy mit tehet a nyomozóhatóság annak érdekében, hogy feloldja, vagy bejusson ide. Informatikai szakértővel meghekkeltetheti, persze, vagy igen, vagy nem. Apple vagy Samsung szembenállásáról már volt szó. Én nem tudom, hogy melyiket lehet, meg melyiket nem lehet feltörni, teljesen mindegy. De hogyha nem feltörni akarja, azt lehet kényszeríteni a terheltet arra, hogy rányomja az ujját ahhoz, hogy feloldja, azt mondja az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróság, hogy erre nem. De arra, hogyha az arca elé rakják, mert ez egy Face ID is azonosítás, azt meg lehet csinálni. Ez
micsoda?
Nekünk nagyon furcsa.
Nincs benne semmilyen kényszerítő erő.
Nincs tevés.
Hiszen, erre... hiszen nem fogják meg az új, nem fognak meg téged, nem mondják azt, hogy tedd ide az ujjad, csak ott ők...
Ugyanaz az eredménye.
Az eredménye hát, igen, de az odáig vezető út nem. Nekem is furcsa, de a cégek megvédik a vásárlóikat és a felhasználóikat. Ez, és nem, sehol nincs ez leírva, hogy ez okokozat. Lehet, hogy csak egy időbeli véletlen egybeesés, mindenki gondoljon, amit szeretne. De miután az amerikai legfelsőbb bíróság publikálta ezt a döntést, az újabb szoftver frissítésekben megjelent az, hogyha kikapcsolásig, vagy a hangerő gomboknak a meghatározott megnyomását kipróbálod a készülékeden, a következő alkalommal nem fogja tudni senki feloldani biometrikus módon, hanem csak a numerikus, vagy a digites jelszóval. És ez alkalmas
és
lehet arra...
lehet kényszeríteni, hogy feloldatom.
Arra nem lehet. Az egyértelműen ugye az bizonyítási eszköz szolgáltatása lenne. Tehát ez alkalmas lehet arra is, hogyha valaki már érzi, hogy ott van a rendőr nagyon közel, akkor a zsebében megnyomja a telefont, és utána még csak úgy sem tudják feloldani az ő készülékét, hogy az arca elé helyezik
az. Az előbbi szóba került, valószínűleg sokkal kevésbé releváns, de én pont jártam ilyen cipőben, és gondolkodtam rajta, hogy az autómba vegyek fedélzeti kamerát, vagy ne vegyek fedélzeti kamerát, és elkezdtem utána olvasgatni, hogy akkor most ez nekem egyébként miért lesz jó, vagy miért nem lesz jó, vagy mire nem jó. Most jelenleg a magyar jogszabályok szerint, hogyha történik valami baj, és nekem volt egy ilyen az autómban, és ott van a felvétel, akkor ezt mikor használhatom, vagy használhatja a hatóság, vagy mikor nem?
Ez, tehát hogyha büntető eljárási felhasználásról van szó, akkor ugye az eljárási szabályok alkalmazhatók rá, hogyha magánjogi igényt akarsz ezzel érvényesíteni, ott is az lesz a kérdés, hogy jogszerűen telepítetted-e a fedélzeti kamerát. Én nem tudom, hogy milyennek a gyakorlata, hogy a
jogszerűen telepítettem-e?
Hát, hogy a birtokodba jogszerűen került-e a kamera, és hogy azt úgy használod-e, ahogy arra a jogszabályok engedélyt tesznek. Én nem tudom, tehát a magánjellegű felhasználásnak a szabályait nem ismerem. A büntető eljárásbeli felhasználásával kapcsolatosan meg szerintem azt állíthatjuk, hogy a rendőrség birtokába lehet adni ezeket a kamerafelvételeket, nem?
Igen, én is úgy gondolom. Hát oké, de ez nem működik teljesen másképp, mint amikor a titokba készített hangfelvételekről. Uh-huh. Hogyha a magánszemélyek egymás nyilatkozatait titokban felveszik, uh-huh. és ezt átadják a hatóságoknak, azzal lehet, hogy ők egyébként más bűncselekményt megvalósítanak, vagy lehet, hogy ezt jogellenesen teszik, és magánjogi igény van, de a büntető eljárásban föl lehet használni, mert ami kimaradt annál, hogy jogellenesen megszerzett bizonyítékot nem lehet felhasználni a büntető eljárásba, abban az a nagyon fontos, hogy ez csak a hatóságokat köti. Uh-huh. Tehát a hatóság nem szerezheti meg jogellenesen engedély nélkül, stb. De hogyha mi egymásról felvennénk valamit, ami büntetőjogilag releváns, akkor persze lehet titokban, akkor persze az is lehet, hogy az büntetőjogilag releváns, hogy titokban egymásról felvételeket készítünk.
Kifürkésztük egymás magántitkait.
De utána, hogy egy büntetőeljárásban fel lehessen használni, annak nincs akadálya, hogyha ezt átadtuk a rendőrségnek. Szóval ugyanez vonatkozik szerintem a dashcam felvételekre is. Azt persze közlekedési szakjogásztól, vagy olyan kollégától kellene megkérdezni, akinek napi gyakorlata van ebben, hogy a bíróság mit szól ezekhez, mint bizonyítási eszközökhöz, de ezek nem egyértelműen kizártak. Tehát a nyomozás
igen,
során
az
biztos,
a baj,
hogy lehet használni.
Én sem fogok tudni választani, mert én is olvastam ilyet is, meg olyat uh-huh. is. Olvastam olyat, hogy egyébként, ha most én csak beszerelek egy kamerát az autóba, ami egy SD kártyára folyamatosan rögzít, és aztán történik egy valamilyen komoly baleset, és van ezen az eszközön olyan felvétel, ami bizonyíthatja, hogy most én voltam a hibás, vagy nem én voltam a hibás, akkor valószínűleg igen fogják használni, uh-huh. meg nem tudom. De nem biztos, hogy minden esetben uh-huh. fogják tudni használni, és most az, hogy akkor jogszerűen telepítem, vagy nem, hát arról meg aztán végképp nem találtam információt, uh-huh. hogy ehhez bármilyen engedély
nem
kellene,
engedély.
Vagy érted, hogy bárki megveheti pár tízezer forintért a kamerát, berakja a kocsijába, csókolom.
Valahogy, hogy elkezdtük ezt az adást, bennem úgy az volt, hogy elkezdtétek felvezetni, hogy milyen királyeszközök vannak így a bűnöldözés megelé.
Még szívesen mesélni.
Igen, igen, csak...
most egyelőre csak nehezíti a helyzetet.
Igen, tehát hogy én, bennem is az most már így nem tudom hány perc után így az esetleg, hogy amúgy nem biztos, hogy olyan hú, de megkönnyíti a technológia így a ebben a, nem tudom, nézőpontból így a, az életünket, hanem...
De van ilyen is, nem?
Talán bonyolít.
Van ilyen példa is, amikor viszont tényleg könnyít, és tényleg
hát
segít.
Persze, hát azzal kezdtük, hogy számos egyébként bevett krimináltechnikai műveletet, amelyek akár az írásszakértés, akár a balisztika, újnyomszakértés, kábítószerfelismerés, vegyi elemzés, tehát számítógépes programok ugye segítenek. És ahogy ezt említettem az adás elején is, hogy itt a szintlépés az lesz, amikor képesek leszünk olyan mesterséges intelligencia, tehát képesek leszünk olyan kérdéseket megfogalmazni, és megfelelő adatokkal ellátni bizonyos típusú mesterséges intelligencia modelleket, amelyek több fajta, vagy másfajta, vagy esetleg minőségi ugrás jelentenek a válaszokban, amelyekkel kapcsolatosan ugye föltesszük a kérdéseket. Például, hogyha már az írás szakértést említem, ugye az írás szakértés az, vagy még pontosabban, vagy inkább még tágabban így helyes a kifejezés, a nyelvész szakértőnek a feladata rendkívül fontos lehet a büntető ügyekben, akkor, hogyha olyan típusú vagy akkor, hogy olyan típusú bűncselekményeket követnek el, amelyeket kifejezetten vagy verbális, vagy írásbeli kommunikáció keresztül történik meg, tehát amikor vagy egy rágalmazás, becsetsértés, vagy egyéb olyan, nem tudom, bűncselekményre felszólítás, ami egyébként büntetőjelagilag releváns lehet, vagy egyébként, vagy fenyegetés, zsarolás, ahol mind ugye, valamilyen kommunikációs tartalommal indul a büntetőjelagilag releváns magatartás, illetve másfelől nyelvész szakértőket még akkor is lehet igénybe venni, vagy ez egy fontos terület, amikor egyébként a bizonyítás során szükséges azt megállapítani, hogy valamilyen írásművet, valamilyen kommentet, valamilyen nyilatkozatot kitett, hogy esetleg több személy közül ki lehessen választani, hogy ki az adott nyilatkozat. És ebben a vonatkozásban szintén nagyon komoly lépések vannak, amik a humán nyelvész szakértők igénybe vesznek már mesterséges intelligencia alapú nyelvi modelleket, hogy például a közösségi média platformokon lehet monitorozni a kommunikációt, és be lehet azonosítani bizonyos többféle platformon, többféle posztok, vagy nagyon sok poszt átnézésével, hogy melyikeket írták olyan személyek, akik hasonló jegyekkel, akár stílusjegyekkel, kommunikációs jegyekkel rendelkeznek, vagy akár képesek beazonosítani, hogy nagy valószínűséggel ezeket és ezeket a posztokat egy személy írta, esetleg ha bizonyos posztokról kell megállapítani nagy mennyiségben, hogy egy személy írta, vagy több személy. Tehát, hogy azt, amit egyébként nyilván a humán erőforrás is meg tudna tenni, de ha kellőképpen okosan van kialakítva az algoritmus, akkor sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban, és rendkívül nagy adat áttekintésével talán pontosabb választ is tudnak erre adni, és ilyen típusú kísérletek vannak a kifejezetten az ilyen közösségi izgató, felforgató jellegű kommunikációk elemzése kapcsán. Nagyon sokat tud segíteni. Vagy egy másik jelentős felhasználási terület, de szerintem arról éppen majd a jövő héten lesz szó, az emberkereskedelem, a gyermekpornográfia elleni küzdelem vonatkozásában azon tényből fakadóan, hogy ezek a bűncselekményeknek a nyomai számos esetben is markánsan megjelennek az internetes térben, és egyfelől azért, mert az ilyen típusú bűncselekmények rendkívül sok embert érintenek, úgy értem sok áldozatot és sértettet, másrészt mivel nagyon sok adat halmozódik fel az ilyen típusú bűncselekmények nyomait érintően, ezért nagyon nehéz a humán erőforrásnak gyorsan és meghatározott időn belül eredményes találatokat eredményezve elemezni a nagy mennyiség adatot. nagyon komoly és nagyon ígéretes fejlesztések vannak az ilyen típusú bűncselekmények áldozatainak beazonosítása, és nyilván adott esetben a bűncselekmények elkövetővel szembeni fellépésre. De ezt ugye kifejezetten a gyermekpornográfia és emberkereskedelem kapcsán ezt a jövő hétre időzítettük, úgyhogy most csak ez csak egy sport lett volna.
Igen, ezzel folytatjuk a jövő héten, de van itt még egy tök érdekes dolog, és Vanszleg, ez szintén egy ilyen másik vetülete lesz a mesterséges intelligenciának. Olaszországban van műkincsvadász algoritmus.
Igen.
Ennyi dobtatok be nekünk ízelítőként, de ez mit akar?
Ez valójában egy képfelismerő szoftveren alapul az ellopott vagy eltulajdonított műkincseknek a felkutatását szolgálja, illetőleg az ezzel kapcsolatos bűncselekményeknek az elkövetőinek a felkutatását szolgálja, így röviden igazából monitorozza a különböző nyílt vagy dark webben elérhető galériákat, hogy így fogalmazzak. Persze a dark webben lehet, hogy egy kicsit túlságosan is eufemisztikus ez, hogy galériák működnének a dark webben, de ez az illegális műkincskereskedelem és műkincspiacot, illetve hát nyilván azt a műkincset meg kell mutatni, tehát egy fénykép lesz róla, bármiféle műtárgy lehet ez. Van egy adatbázis az ellopott tárgyaknak, gyakorlatilag ez egy körözési nyilvántartása, és itt a bűnügyi nyilvántartást, illetve az internetet és ezeket a képeket veti össze az algoritmus.
És ez nem elképzelés, hanem valóság.
Ez teljesen valóság. Valójában egyébként ez az úgynevezett raster nyomozásnak egy speciális, vagy egy új képfelismerésen alapuló módszere. A raster nyomozás az, amikor bűnügyi számítástechnikai informatikai adatbázisok segítségével azonosítják, vagy kutatják fel az elkövetőt a hatóságok. Ez egyébként lehet egy telefonkönyv is, tehát egy elektronikus telefonkönyv. Sőt, én ugye azért nem vagyok sem a Krista igazából, kriminalisztikai szakember, vagy informatikus, de lehet, hogy az őrültek hallgatói között több az IT is, és valaki ért is mondjuk az SQL-hez. Van egy olyan SQL-es játék, kinek mi, aminek az a cím, hogy Murder Mystery és Murder in SQL City, ezt szerintem meg is találják azok, akiket érdekel, az is végül is egy raster nyomozást szimulál, hogy ilyen adatbázisokat és a webet, vagy különböző adattáblákat összevetésével lehet-e azonosítani keresett dolgokat, adott esetben műkincseket. Ez az olasz modell, ez mesterséges intelligenciát használ ehhez. Az meg azt gondolom, hogy mindannyiunknak a telefonjában a technika megint csak benne van, amikor a fotóalbumot felhúzod, vagy a képet felhúzod, megmutatja, hogy kik szerepelnek azon a fényképen, és megkéred a telefont, hogy mutasson arról az adott személyről több fotót. Ebben az olasz modellben tárgyakra is működik.
Lehet ilyet is kérni, hogy mutasd meg az összes telefon galériában lévő autót.
Uh-huh. Így van.
Kültéri fotót, így vagy van. Nem? Tehát, hogy ilyen komplexebb dolgokat is összerak most már.
Most képzeljétek el, műkincsek azonosítása, vagy mondjuk sértettek beazonosítása. Ezek nagyon hasznos.
Az a fura, már most így ebben az egészben, már itt egy ideje gondolkozom.
Látom, hogy elkalandott
egy kicsit. Igen, egy ideje gondolkozom, hogy nagyon pengeélen táncol ez az egész, most így az elmondásaitok alapján számomra, hogy amit te mondtál, ez a szöveg, hogy a social médiában a szövegeket elkezdik elemezni, és akkor mintákat látunk, hogy ő lehet, hogy valami hasonló bűncselekményt elkövethet, vagy tett, nem tudjuk, vagy az van, hogy van egy bűncselekmény, ami már megtörtént, időben elkövetődött, és akkor arra rá...
Hát most ez utóbbiról beszélünk.
Csak itt azért megvan a veszély, és most már kezdem kapizsgálni, amit az adás közben beszéltünk, hogy akkor a bizonyítékokat hogyan tárjuk fel, hogy azért tényleg az a veszély, és most már én is magamba kezdek egy kicsit átállni, csak még nem tudom, hogy merre, hogy tényleg mi van akkor, hogyha Tehát én nem követek el bűncselekményt, de rám az én Facebook posztjaim, ami nem léteznek ilyenek, de hogy ráállítják az AI-t, és így azt mondja, hogy hello, hello, a írásai alapján ő lehet, hogy azokat a modelleket. Szóval, hogy ennek érzem most már a veszélyét ennek az egésznek.
Hát, ha kellően szofisztikált a szoftver, akkor ilyen nem lesz, de mondjuk az arcfelismerő szoftverek és az arcfelismeréssel kapcsolatos köztéri kameráknak a monitorozása, körözések kapcsán számos olyan találatot eredményezett, ahol nem a jó ember találták meg, mert még nem volt annyira kifinomult és annyira pontos a szoftver vagy per mesterséges intelligencia. Hogy?
Hát jó, de gondolom, ameddig ez nem érünk el addig a pontig, hogy ennyire kifinomult legyen, addig nem lesz olyan dolog, amiben kihagynák az emberi tényezőt.
Persze, tehát, biztos, hogy
hát
nem.
Biztos, hogy nem, na de amikor mondjuk arcfelismerő
Nyilván nekem is elég nagy trauma lenne, ha most kopogtatna a rendőrség, hogy úgy gondoljuk, te vagy az, és aztán kiderülne, hogy nem én vagyok.
De hát ilyen történik. Ha nem is hát nap, igen, mint nap, de előfordulnak, és minél szofisztikáltabbak a programok, annál kevésbé lesz ez realitás, de hogyha az elmúlt 10 évet veszük, hát azért, ha nem is azt mondom, hogy tehát azt nem állítom, hogy számtalan ilyen eset történt több különböző országban, de azért jó néhányat össze lehet szedni, hogy úgy állították, jó, meg, úgy vették őrizetbe.
De azt jegyezzük meg, hogy azért mesterséges intelligencia nélkül is történik. Ja, tehát persze. Azt nem tudjuk összehasonlítani, hogy az ember vagy a gép tévedt többet, mert igen, nem biztos, igen, hogy igen. Az egyik vagy a másik. Viszont azt szerintem is tök érdekes, mert ahogy emlékszem, a Gergőnek a múlt héten még nem ez volt az álláspontja. Igen, tehát pontosan ez a büntetőjogi felelősség előbrehozás, hogy már mielőtt elkövetné.
Igen, azt, gyorsan változtak itt a dolgok.
Hát igen, mert tehát, hogy a példáitokon keresztül kezdem látni azt, hogy hol lehetnek itt a tényleg a nagy egyetemes, elfogadott jogi, hát amiben élünk ebbe a nem tudom, társadalmi masszába is, hogy vannak alapvetéseink, ami alapján éljük az életünket, hogy ez hol csorbulhat a technológia és igazságszolgáltatás beléptetésével. Nekem van még egy kérdésem, ami kicsit ilyen, nem tudom, ilyen előre mutató, hogy szerintetek eljöhet az idő, vagy lesz változás, hogy mondjuk most, hogyha van egy gyanúsított, akkor új nyomatot, meg fotót vesznek róla. De hogy eljutunk-e addig, hogy mondjuk már iris nyomat, nem tudom, hogy sokkal több adatot vegyenek föl, az adat az lehet igazából bármi ebben az esetben, de hogyha a technológia erre felé fejlődik, mert nem mindig vettek új nyomatot, az egy bizonyos idő után, ahogy erre megvolt a lehetőség, hogy az alapján tudják azonosítani. Tehát, hogy látjátok annak a lehetőségét, hogy így a technológiai fejlődésével még több adatot be tudnak majd tőlünk kérni az rendőrség mondjuk?
Szerintem ez elképzelhető.
De jó. Gyorsan szummáztad.
Hát igen.
Tehát, hogyha belegondolsz 2001 után, azért megjelentek a repülőtereken ezek a testszkennerek is, tehát, hogy ez lehet, hogy nem a jövő, vagy lehet, hogy éppen az a jövő, hogy ezt már nem, mert egyszer már mondta azt a társadalom, hogy azért az a ruhája alá mégse lásson a reptéri biztonsági személyzet, aki megjegyzem, ugye nem is egy nyomozó hatóság, tehát egy privát biztonsági szolgálat. Tehát egyszer erre ezt már mondták, hogy nem. Hogyha fejlődnek a kamerák, és lesz akkor a felbontás, hogy attól egyébként az iriszébe lehet látni, én elképzelhetőnek tartom, de célzott adatszerzés azon túl, hogy milyen színű a szeme, azt nem gondolom. Uh-huh. Én nem tartom valószínűségnek, de bármi lehet.
Ez egy jó végszó szerintem, hogy nem biztos, de bármi lehet igazából. Oké, jövő héten, hát nem lesz egy egyszerű témánk, ahogy ezt már Krisztel is itt elkezdtem mondani. Gyermekpornográfia,
emberkereskedelem,
és hogy ez ellen hogyan lehet úgy küzdeni, hogy esetleg még a mesterséges intelligencia, vagy bármilyen gépi dolog még közbe jöjjön. Nem lesz egyszerűen nemézhető, ez szinte biztos.
Nehéz lesz, igen.
Igen, úgyhogy erre csak így akartam mindenkit készíteni lelkileg, de ez egy fontos téma, nagyon is, fontos. És kell, hogy szó esse róla, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Gergőt úgy látom, egy kicsit elvesztettük most így a mai napon. De már szerintem ne dolgozzál, ne csinálj semmit, adja egy kicsit az életeden.
Jó vagy? Ja, kösz!
Ja, mert látom, hogy már most teljesen.
Ja, hát igen, mert egyre több kérdés merül fel bennem, ahogy megyünk előre így az adásokba, hogy nekem volt egy meggyőződ D-sem, meg egy elég erős álláspontom, már most azért inogok elég keményen.
Lehet, én is kikapcsolom a Szilit, hogyha hazaérek. Na mindegy. Bocsánat, nem akartam elbagatelizálni. Szóval jövő héten folytatjuk, maradjatok velünk, őrültek. Sziasztok.
Szevasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövesd Magyarország legforróbb tech bulvár műsorát Facebookon, Instán és YouTube-on is. Az őrültek főhadiszállását a Szegedi Dórofizban rendezte be.